Kedves testvérek, véget ért az elmúlt vasárnap Péter apostol első leveléről szóló igehirdetés sorozat, és a nyáron most más-más témák, más-más igék lesznek előttünk, mint egy-egy összefüggő igehirdetés sorozat, amire majd ősztől fogunk újra nekikezdeni. Így a mostani, meg az elkövetkezendő vasárnap is egy-egy zsoltár lesz velünk, két olyan kérdésben, olyan témában, ami úgy a szívemre helyezett Isten, amivel nagyon sokat foglalkoznak, úgy látom az emberek, amivel dolgunk van, amit nem kerülhetünk meg ebben a mostani helyzetben sem. Az 55. zsoltárt fogom felolvasni végig, mind a 24 versét. Karmesternek húros hangszerre, Dávid tanító költeménye. Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől. Figyelj rám, hallgass meg. Bánatomban bolyongok és sóhajtozom, az ellenség hangoskodása, a bűnösök nyomorgatása miatt. Mert baj zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám. Szívem vergődik keblemben, halálos rémület fogott el. Félelem és reszketés lepett meg, borzongás járt át. Ezért így szóltam, miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék és nyugton lehetnék. Messzire bújdosnék, a pusztában laknék. Sietve keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől. Kerges szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Csak erőszakot és viszályt látok a városban. Ez megy éjjel-nappal falai közt, vész és nyomor van benne. Romlás uralkodik benne, nem távozik tereiről a zsarnokság és a csalás. Nem az ellenség gyaláz engem, amit elszenvedném. Nem gyűlölöm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében. Törjön rájuk a halál, szálljanak elevenen a holtak hazájába, mert gonoszsággal van tele lakóhelyük. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. Megszabadít engem támadóimtól, hogy békességem legyen, bár sokan vannak ellenem. Meghallgat Isten és megalázza őket, az, aki ősidők óta trónján ül. Mert nem akarnak megváltozni, és nem félik az Istent. Kezet emelt jó barátjára, és meggyalázta a szövetséget. Szája simább a vajnál, de viszálykodáson jár az esze. Beszéde lágyabb az olajnál, pedig olyan, mint a kivont kard. Vesd az Úr a terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Istenem, te taszítod őket a sírnak mélyére. A véreskező és álnok emberek az emberélet felét sem érik el. De én benned bízom. Az 55. zsoltár felirata panasz a hűtlen barátok miatt. Kérdés, hogy te szoktál-e panaszkodni? Mikor meghallod ezt a szót, hogy panasz, az mit vált ki belőled? Sejtem, hogy panaszkodni szoktál, hiszen mindenki panaszkodik. De vajon te kinek szoktál panaszkodni? Van-e olyan ember, akinek ki tudod önteni a szívedet úgy őszintén, és akinek akár bármikor lehet panaszkodni, hiszen megértést kapsz tőle? Van-e olyan ember, akinek tényleg úgy tudsz panaszkodni, hogy feltétel nélkül elmondhatod mindazt, ami bánt, ami zavar, ami sért? Egyoldalúan, teljesen szubjektív módon, nem figyelve arra, hogy a másik oldalt is meg kell érteni. Miről szoktál egyébként panaszkodni? Vannak-e visszatérő témáid, olyan hiány, olyan bántás, olyan sérelem vagy elhanyagolás? Kiről szoktál panaszkodni? A mi kultúránkban egyrészt ott van a mindent elborító panaszkodás, Másrészt pedig az emberek egy része kihúzza magát, és azt mondja, hogy én sosem panaszkodom. Én nem panaszkodom másnak, mert elégedett életet akarok élni, és nem engedem, hogy ez lehúzza az életemet. Mindkettő nagyon fárasztó lehet. Olyan emberek társaságában lenni, akikből állandóan csak árad a panasz, a panasz, a panasz. De ugyanilyen megterhelő olyan emberek társaságában lenni, akik mindig jól vannak, akiknek soha semmi nem fáj, akikhez nem lehet kapcsolódni, mert tökéletesnek tűnnek. Itt van előttünk ez a Zsoltár, amivel nem vagyunk könnyű helyzetben. Szívesen kiválogatnánk bizonyos verseit, és azért is van előttünk ma, ezen a vasárnapon ez, mert tanulnunk kell Isten igéjét elfogadni úgy, ahogy van. Ez nagyon nehéz, mert néha nem érthető, néha úgy tűnik, hogy mintha nem illeszkedne bele a Szentírás egészébe, néha pedig az Isten képünkbe nem illeszkedik bele, amit itt olvastunk. Hogy is illeszkedhetne bele például egy olyan sor a Zsoltárból, ami Isten igéje, amikor a zsoltáros konkrétan azért imádkozik, hogy jó barátja, aki régen barátja volt és az ellenségévé vált, halljon meg, lehetőleg elevenen szálljon le a holtak hazájába. Hogy is lehetne mit kezdeni azzal, amikor a zsoltáros azt mondja, hogy ő bűnös, én pedig igaz vagyok. Nagyon nehezen tudjuk ezt beilleszteni, olyan, mintha nem is a Bibliában lenne. Ezért még bevezetésként három dolgot ne felejtsünk el, mielőtt megpróbáljuk megérteni, hogy mit üzen ezen keresztül ma a számunkra Isten. Az egyik az, és talán a legelső, hogy a Zsoltár költészet. Nem azt jelenti, hogy nem lehet megérteni akár szó szerint is bizonyos részeit, de ez költészet, ami azt jelenti, hogy gyakran túloz, költői eszközökkel él, képeket használ, nem logikus, olykor töredezett, olykor nehezen érthető. Nem tudjuk mögé rakni, hogy mi a történet mögötte, nem tudjuk a szereplőket kibogozni. A második dolog, ami kellemetlen a zsoltárokban, hogy megnevezik a bosszút, ami az embernek egy olyan alapvető jelensége, működése, amit el szoktunk intézni annyival, hogy hát Jézus sem áll bosszút az ellenségein, és a keresztények azok nem is ismerik ezt a szót. Sosem állnának bosszút semmiért, és egyébként is sosincs bennük bosszúvágy. Pedig a bosszú egy teljesen emberi jelenség. Az az iránt való kiáltás, hogy álljon helyre a rend, és Isten tegyen igazságot. Jellemzően általában akkor szokott eszünkbe jutni, amikor mi szeretnénk, hogy valakin bosszút állna valaki vagy mi, olyankor ritkábban, amikor esetleg attól kell tartanunk, hogy rajtunk fognak bosszút állni. És a harmadik dolog, amivel nem tudunk mit kezdeni, amit el kell fogadnunk így, ahogy van a Zsoltárban, ez az igaz és a bűnösnek a kettéválasztása. A Zsoltár magát igaznak nevezi, és a többi meg mind bűnös. És amikor ezt olvassuk, akkor nagyon könnyen lehet, hogy így elkezdünk szimpatizálni az ellenféllel. Mert azt mondjuk, hogy hogy lehet ilyen öntelt ez a zsoltáros? Mi az, hogy igaz? Nincs is ilyen. Fontos érteni, hogy az ószövetségi gondolkozásban ez azt jelenti, hogy ő azért igaz, mert ott van az Istennel való közösségben, az áldozat bemutatásában, az Isten házába megy, Istenhez fordul, és Isten az, aki megigazítja őt, és igaznak nevezi. És a bűnös, akiről beszél, ő az az ember, olvasunk is az egyik versben, itt van, szó szerint felolvasom még egyszer, ők nem akarnak megváltozni, és nem félik az Istent. Ilyen értelemben bűnös. Ilyen értelemben nem igaz, hogy elfordult Istentől, hogy kizárja az életéből az Istent. Ez ennek a gondolkozásnak a koordináta rendszere. Ez nagyon fontos megérteni. Szeretném, ha először végigjárnánk ebben a mai igehirdetésben a Zsoltárnak az útját, azt a hullámzást, amin végigmegy a Zsoltár írója. Aztán utána tanulnánk abból, hogy mit tanulhatunk az imádságainkra nézve ebből a Zsoltárból. És végül pedig, hogy hol van az evangélium ebben az egész kérdésben. Ahogy a zsoltáros útját járjuk végig, lehet, hogy a saját utadat párhuzamba tudod állítani ezzel. De az is igaz, hogy lehet, hogy most egész másban vagy. A te életed most másról szól. Akkor is próbálj meg kapcsolódni ehhez, és ne zárd ki, hogy hát én most köszönöm, jól vagyok. Végre senkivel semmi bajom nincsen, ezért nem akarok ezzel foglalkozni. A zsoltáros egy olyan utat jár be ebben a költeményben, hogy legelőször is Istenhez kiállt, és ezzel kijelöli az alap irányt. Isten elé tárja mindazt, ami benne van. Önmagában ez is arról beszél, hogy Isten munkája, ami a zsoltárossal történik, mert nem azt teszi, hogy fogja magát, elmegy, és én egyszerűen fogalmazva elintézi ezt az embert, akivel baja van, hanem Istenre bízza, Isten elé tárja az ő ügyét. Hallgass meg, bajban vagyok, kiált Isten felé, és feltárja azt, amiben van, feltárja Isten előtt a valóságot. És ennek óriási jelentősége van. Gondoljátok csak el, hány olyan ember van az életetekben, aki előtt bármikor bármit fel lehet tárni, ami a valóságnak a része. Teljesen normális, hogyha a válasz az, hogy nagyon-nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs. Isten az, akivel előtt egyszerűen nem kell és nem érdemes semmit sem rejtegetni. És ez egy nagyon gyógyító dolog. A zsoltáros feltárja a teljes valóságot Isten előtt, és ez azt jelenti, tudjátok mit? Hogy Isten az ő valóságának a része lesz. Ő ezt nem tudja, ez csak történik vele. Amikor Isten elé tárom a valóságomat, akkor észrevétlenül is Isten bejön az én valóságomba. Nem zárom ki. Nem az van, hogy velem itt történik lent valami a földön, Isten meg a mennyben trónul valahol, és azt várja, hogy én dicsérjem és szeressem őt. Hanem az imádságon keresztül a két valóság összeér. A zsoltáríró őszintén feltárja, hogy hogy van, hogy miben van, és azt is, hogy mire vágyik. Az írásmagyarázók vagy a keresztények egy része itt valószínűleg már is feljajdul, és azt mondja, hogy hát reméltem, hogy ebben a nagyon individualista, személyközpontú kultúrában nem fogunk egy ilyet olvasni. Hát tessék, itt van a Bibliában valaki, aki magával foglalkozik, a saját érzéseivel, a saját vágyaival. Az egész kultúránk erről szól, hogy mindenki magával foglalkozik. Nem azzal van a baj, hogy magával foglalkozik, hanem azzal, hogy mit kezd ezzel. Majd fogjuk látni a zsoltár végére, hogy egyébként ebből az önmagával való foglalkozásból egy csodás hitvallás születik, ami összekapcsolja a közösséget az egyénnel. A mi kultúránk személyközpontúságával nem az a baj, hogy önmagával foglalkozik az ember, hanem az, hogy a végén nem születik belőle hitvallás és közösségi kapcsolódás az Isten előtt. Mire vágyik a zsoltáros? Nagyon őszintén feltárja Isten előtt, Uram, el akarok menni innen, távol akarok lenni, biztonságban akarok lenni. Azok a költői képek, amiket használ, a galamb, aki el tud repülni, a pusztában bújdosó ember, aki biztonságot talál, a szélvész, a vihar elől elbújó, veszélyben lévő lény, mind-mind a biztonság vágyát fejezi ki Isten előtt. Gyönyörű költői képek. Valószínűleg nagyon tudunk vele azonosulni. És tudjátok, milyen reményteli ez, amikor felkelsz egy nap, vagy mennek a dolgaid, és történik veled valami, és azt érzed, hogy szeretnél, azt érezzük, hogy szeretnénk valahol egész máshol lenni. És miért nem élünk valami bármilyen más országban, városban, nem tudom, de szoktatok-e, vagy szoktunk-e ilyet érezni, én olykor igen. És akkor itt van a zsoltárban egy imádságban mindez. Ilyen lehet. Ilyen van. Ezt fel lehet tárni Istennek. De ebben a hullámzásban tovább megy, és a zsoltáros útján azt látjuk, hogy elkezd kérni Istentől. Ezekből a kérésekből tárul fel az, hogy mi is lehetett ennek a zsoltárnak a hátterében. Azt kéri, hogy zavarja össze az ő ellenségének a nyelvét, az igazság és a törvényesség az, amiért kiáll. És világos, hogy azok, akik őt bántják, vagy akikkel a konfliktusa van, azok a beszédükkel okozzák a legtöbb bajt. A 22. versben is találunk egy ilyen képet, a szája simább a vajnál, és a beszéde lágyabb az olajnál képeket. Azért kiált Istenhez, hogy Uram, tégy rendet a szavak közt. Add, hogy a szó ereje a jót szolgálja, és ne a rosszat. Igaz, tiszta szóért kiállt. És amikor ezt teszi, akkor jut el a következő lépésben addig, hogy feltárja Isten előtt a legnagyobb fájdalmát. Nem véletlen, hogy van egy ilyen út. Nézzük meg, a 13. versben kezd el beszélni a legnagyobb fájdalomról. A kiáltás, a hogy vagyok, a mire vágyom, a mit kérek, után jut el oda, hogy a legnagyobb fájdalom a legközelebbi bizalmasnak a támadása. Nem az ellenség, nem más, hanem a közeli. Lehet, hogy ezzel is könnyen tudunk azonosulni, és nyugodtan behelyettesítettünk bárkit ide, ebbe a szerepbe. Nem feltétlenül egy barát, lehet egy házastárs, egy munkatárs, egy szülő, egy gyermek. A legközelebbi. És álljunk most meg itt egy pillanatra. Valószínűleg ez az a dolog, amiről nem szoktunk panaszkodni. Ki az, aki elkezd panaszkodni normál esetben arról, hogy a hozzá legközelebbi ember milyen mélyen bántotta meg, vagy hogy kell tőle akár félnie? Lojálisak vagyunk a családunkkal és a legközelebbiekkel. Azt se szeretnénk, ha rólunk mondanának ilyet másoknak. De ez Isten elé tárható. És rögtön tegyük mellé azt is, hogy elképzelhető, hogy valaki más miattunk imádkozik az Istenhez erről. Elképzelhető, hogy mi voltunk azok, akik fájdalmat okoztunk, és erről most nem azért beszélünk, hogy sebeket szaggassunk fel, hanem hogy Isten gyógyítása átjárhassa az életünket. A legnagyobb fájdalom feltárása után jön a legnagyobb haragnak a kifejezése, és ez teljesen logikus. Lelkigondozóilag azt mondom, hogy nagyon egészségesen működött ez a zsoltáros, ha előjön a legnagyobb fájdalom, elő kell jönni a legnagyobb haragnak egymással, általában így fel is cserélhető. És mint már az előbb említettem, nem kevesebbet kér a zsoltáros, mint hogy élve legyenek eltemetve az ő ellenségei. Hát reg is botránkozhatunk, hogy szörnyű, hogy lehet ilyet mondani egyáltalán Isten házában. Mert pedig ilyen van. És nyilván ez az a túlzás, amivel valószínűleg megint csak tudunk azonosulni. Biztos, hogy volt, amikor mi is kívántuk bárki másnak a halálát. De a csodálatos, hogy nem itt ér véget ez a zsoltár, hanem hitvallás születik belőle. Isten megsegít, Isten meghallgat, Isten megszabadít, Isten igazságot tesz. És miközben újra felsejlik a bántalmazó arca a zsoltár végén, hitvallással zárul az ének majdnem. Vesd az Úr a terhedet, ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. Az írásmagyarázók két irányba mennek a zsoltár kapcsán egyébként, és ezt szeretném kiemelni, mert a gyülekezetnek itt jelentősége van. Az egyik típus, vagy az egyik kategória azt mondja, hogy ez a zsoltár azért ilyen ellentétes és ugráló, egyszer a bizalom, a hitvallás, és egyszer a mélység és a fájdalom között, mert így működik a lélek, hogy hullámzik. És ahogy feldolgozza az őt ért sérelmeket, átjárja ezeket az utakat. De egy másik írásmagyarázó csoport azt képviseli, hogy ez egy istentiszteleten elhangzó dialógus volt. Olyan, mint amikor egy valaki kijönti a szívét, a panaszt, és a másik pedig bátorítja őt. A sérelmet szenvedő személy beszél, és aztán egy pap vagy bárki, aki az istentiszteleten ott van, egy testvér, emlékezteti őt a hitvallásra és az Istenbe vetett bizalomra. És ezt azért szeretném kiemelni, mert Isten népe, a gyülekezet, a házi csoport, a testvéri közösség lehet egyrészt az a hely, ahol őszintén feltárhatjuk a panaszunkat, azt, ami fáj, ami nehéz, amit meghallgathatjuk egymást, de az a hely is, ahol emlékeztethetjük egymást, ahol dialógusba léphetünk. Nem lecsapva egy igével, hogy jaj, szeresd ellenségedet és fejezd be a panaszkodást, hanem a hitvallásra, a reménységre, a bizalomra. Lehet, hogy éppen ez a feladatod a bátorítás és az emlékeztetés. Nézzük meg másodszor a Zsoltárt, mint imádságot, hogy mit tanulhatunk ebből. Egy picit most már eltávolodunk a konkrét szövegtől, de van egy-két dolog, amit mindenképpen meg kell szívlelnünk, azt gondolom. Sokan kérdezték a karantén idején is tőlem, tőlünk, lelkészektől, meg biztos mástól is, hogy hogy imádkozzam, miért imádkozzam. Most azért imádkozzak, hogy érjen véget, vagy hogy magamért, vagy a világért, vagy hogy hol vannak az arányok, mit kezdjek ezzel az egésszel. És ami nagyon bátorító is, amit meg kell tanulnunk ebből a Zsoltárból, az az a töredezettség és az a hullámzás, amivel Isten elé megy. Ha ezt így elolvasnám elsőre, és így homiletikailag szeretném nézni, vagy úgy, mint aki mondjuk egy kicsit tanult arról, hogy hogy kell imádságokat írni, akkor azt mondanám, hogy hát nem biztos, hogy átmegy, lehet, hogy elégtelen lesz, mert nem annyira felel meg a bizonyos emberi sztenderdeknek. És fel is nevethetünk magunkban, hogy mit számítanak Isten előtt a szépen megszerkesztett szavak, a retorika, a logika. Azért nem rossz, ha egy lelkész úgy imádkozik, hogy lehet követni, de egyébként a saját imádságainkban legyünk bátran hullámzóak és töredezettek Isten előtt. Nem azért hullámzó és töredezett ugyanis, mert hanyag, hanem azért, mert erre képes. A forma, a szöveg formája kifejezi a lelki állapotot. Nagyon sokan azért blokkolnak le az Istennel való kapcsolatba, mert azt mondják, hogy nem tudok szépen imádkozni. Mintha Isten előtt szépen kellene imádkozni. Nem tudom szépen megfogalmazni, amit kell. Hát persze, hogyha egy tekintélyes ember előtt beszélnünk kell, akkor ott nyilván szépen kell fogalmaznunk. De Isten előtt csak kommunikálni kell, kapcsolatba lépni, mondani, és így közeledni hozzá. A második dolog, amit tanulhatunk a Zsoltárból, mint imádságból, hogy miközben a saját érzéseit és állapotát tárja fel, aközben Istenre fókuszál. És a saját állapota és az Isten valósága nem ütik ki egymást, hanem kiegészítik egymást. Két dolog, ami komplementer lesz, ami összekapcsolódik. Nagyon fontos ez a sok-sok kapcsolódás, ami itt van előttünk a Zsoltárban. Ez a harmadik dolog, amit kiemeltem, és több mindent szeretnék felsorolni, hogy amikor a Zsoltáros felmeri tárni Isten előtt a saját valóságát, és ahogy az elején mondtam, Isten betör az ő valóságába, akkor elkezdenek a dolgok, talán a teremtési rendjük szerint összekapcsolódni. Azok, amik szét voltak szakadva. Az első ilyen a magánügy és a közügy. Az, hogy mi történik velem, és az, hogy mi van a városban, az összekapcsolódik. Ugye ez egy negatív kapcsolódás itt, mert azt látjuk, hogy valakivel konfliktusa volt, de azért azt megjegyzi a Zsoltáros, hogy egyébként nincs minden rendben a környezetemben. És ezek valószínűleg nem költői képek. Hogy igazságtalanság, hogy jogtalanság van a városban, a közösségben, ahol élek. A város falai közt baj van. És ez nagyon fontos, hogy amikor elkezdünk Istenhez imádkozni, a saját dolgainkkal is, akkor eljuthatunk oda, hogy elkezdünk imádkozni a városért. Hogy elkezdünk imádkozni másokért. És észrevesszük, hogy az, ami velünk történik, az nem elszigetelten történik, hanem ezer szállal kötődünk a környezetünkhöz. Sok keresztény úgy kezeli az imádságot, hogy a szörnyű valóságból befordulok Istenhez, és mint egy ilyen kis kapszulába így Istenhez fordulok, ő kommunikál velem ebbe a kis, nevezzük inkább szobának, ebbe a kis szobácskába, ahova nem érhet be a külvilág, én se beszélek Istennek a külvilágról, max egy kis közbenjárásban, de van egy ilyen kis belső biztonságos terem. És aztán visszamegyek, és szenvedek a világban. És arra bátorítom az embereket, hogy higgyetek Istenben, mert akkor nektek is lesz egy ilyen kis belső szobátok, ahol biztonságban lesztek. De ehelyett azt látjuk, hogy az imádságban a belső és a külső világ találkozik, és a Zsoltáros közben jár, és azt a nehezen elhordozható dolgot is elfogadja, hogy bizony a környezetéért is kiálthat az Istenhez. Nagyon megdöbbentő egyébként, ahogy az elpártolásnak a jelei társadalmi jelekké válnak. Azt olvassuk, hogy a városban vész van, nyomor, romlás, zsarnokság és csalás. Ezek erkölcsi kategóriák. Ezek tettek, Értitek? Mi köze van ehhez annak, hogy valaki mondjuk látszólag jár Istennel, vagy nem? És ne felejtsük el, hogy e mögött az a gondolkodás van, hogy nem félik az Istent, és nem akarnak megváltozni. A két világ közötti kapcsolat tetten érhető abban is, ahogy nyugalmat nyer Istennél, ahogy az érzések Isten jelenlétébe kerülnek. Nagyon sokan azért nem merik feltárni az érzéseiket Isten előtt, mert azt gondolják, hogy azok irreálisak. Nem reális, amit érzek. És erre azt szoktam mondani, hogy hát persze, hogy nem az. De Isten helye van mindennek. Igazi megnyugvás, igazi gyógyulás csak abból van, hogyha megtörténik ez a kapcsolat, hogyha felmerjük, ha fel tudjuk tárni a szívünket, az állapotunkat Isten előtt. És így tudunk kitekinteni is magunkból. Aki nem Isten előtt panaszkodik, aki nem tanul meg Isten előtt panaszkodni, az be fog zárolni saját magába. Esetleg egy másik kapcsolatba. Tipikus, amikor nevezzük, hogy két szomszédasszony egymásnak panaszkodik állandóan. Mondjuk arról, hogy mi van a házban. A múltkor mentem a lakótelepen, és hallottam két embert beszélni a ház előtt. Nem sokat mentem mellettük, de lehetett jól hallani, és beszéltek arról, hogy mi rossz ebben a házban. Mert ebben a házban így, mert ebben a házban úgy. És azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben ők kicsit jobban lesznek. De tudjátok, mi nem fog történni? Változás. Mert a panasz, meg a nehézség megmarad ebben a belső körben, és ez szépen bezárul. Hányszor hallom, hogy mondjuk beszélgetnek mondjuk két feleség a férjeikről, hogy hát a férjem, hát elhanyagolt, engem is, téged is elhanyagol, így elhanyagol, úgy elhanyagol, ezt nem teszi, olyan megbízhatatlan. És egymás között a panaszkodásban végén megállapodnak abba, hogy minden férfi ilyen. Megnyugszanak. És mi nem történik? Változás. Amikor Isten elé tárjuk a panaszunkat, abból változás fakadhat, mert kinyit. És nem azt jelenti, hogy nem lehet egymásnak is értjük, vagy értsük jól panaszkodni. De az mindig csak az Isten előtt vanó imádsággal, panasszal együtt lesz hosszú távon is gyógyító és hatásos. Befejezésül az evangélium. Mi köze ennek az egésznek, hogy jön ez az egész az evangéliumhoz? És nyilván mi ezt úgy olvassuk keresztény emberként, hogy nem tudjuk nem látni azt, hogy bizony mi mindkét oldalon ott lehetünk. Lehetünk azok, akiket elárultak, és lehetünk az árulók. Lehetünk azok, akiket bántottak, és lehetünk a bántalmazók. Egész nyugodtan lehet nem feltételes módban is fogalmazni, hogy vagyunk mind a kettők, akkor is, ha nem azonos mértékben. És láthatjuk és hihetjük, hogy egyetlen egy igaz volt Isten előtt Jézus Krisztus a megváltó, aki tényleg igaz ember volt. Aki ezt a Zsoltárt felhangon énekelhette volna, vagy mondhatta volna. Akit valóban a legközelebbiek árultak el. Akit valóban a tanítványai árultak el. Júdás, de aztán a többi is szétszélett szépen. Ő, aki mindeközben az árulóért adja oda magát. Dicsőség legyen Istennek, hogy Jézus nem ezt az imádságot imádkozta a kereszten. Nem azt kérte ott megfeszítve haláltusáján, hogy Uram, igaz vagyok előtted, és az összes többi szálljon le elevenen a pokolba. Hanem ő azt imádkozta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. És meghalt, és alászállt értünk a pokolra. Ez az evangélium. Ez az értünk szenvedő Krisztus, aki minden árulás, cserbenhagyás, bűn, bántás és lázadás ellenére szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És neked, aki most itt ülsz, ez az életed valósága lehet. Hogyha megbántottak, ha elhanyagoltak, ha elárultak a legközelebbiek, akkor nála van ennek a feloldása. Ő tudja begyógyítani ezeket a sebeket, mert megért. ő, akit elárultak. És hogyha Isten feltárja előtted, és a lélek megmutatja, hogy drága gyermekem, te is elárultál, te is megbántottál mást, fájdalmat okoztál. Nem azért mondom, hogy beléd rúgjak, hanem azért, hogy lásd az igazságot. Akkor lehet bocsánatot kérni. Van bocsánat arra, amit tettél, amit mulasztottál. Az evangélium, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja a mi bűneinket, és megtisztít minden gonosztól. Ezt tehetjük tehát itt és most. Akármerre is tart a jövő, a saját életünk jövője, az országunk, a világunk, akárhogy is lesz, akár a járvánnyal, vagy bármi mással, ami előttünk van, egy dolog biztos. Az Istenbe vetett bizalmat építenünk kell. Ahogy a lekcióban is olvastunk, hozzánk kell térni. Felé tárjuk ki a szívünket. És a második, hogy az egymás felé való bizalmat is építeni kell. Az egység, amiben a nyári táborban szó lesz, legfontosabb összetevője a megújuló bizalom. Enélkül nincs megmaradás, enélkül nincs család, közösség, gyülekezet, nemzet. Isten adja meg, hogy a belévetett bizalom által megújulhasson az egymás felé való bizalmunk is. És az, hogy ezek a dolgok, amikor történnek köztünk, az ő dicsőségét szolgálják, és beszéljenek másoknak is Istenről, az ő nagy szeretetéről, és az ő valóságáról. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, eléd jövünk a gyülekezet közösségében, feltárva előtted a szívünket, a hálánkat, és alázattal megvalljuk előtted, Urunk, hogy szükségünk van arra, hogy te taníts meg imádkozni, hogy te taníts meg panaszkodni a te jelenlétedben, hogy te taníts meg megnyugodni. És kérünk most azért, hogy gyógyítsd a te szent lelkeddel azokat a sebeket, amelyeket kaptunk a legközelebbiektől. Jézus, te segíts és taníts megbocsátani, túllépni. És bocsáss meg, Urunk, a sebeket, amelyeket mi okoztunk, és hozzád térünk, Urunk, és kérünk, hogy bocsáss meg ezekért is azokban a személyekben, azokban az emberekben, akikben ott van a fájdalom, amit okoztunk. Gyógyítsd őket, és hozd helyre azt, amit elrontottunk. Így könyörgünk különösen most a családokért. Kérünk, Urunk, hogy hozz ott gyógyulást, megbékélést. Hozd el a rendezésnek az idejét. Így könyörgünk azokért, akiknek olyan embernek kellene megbocsátani, aki már nem él, akitől már nem lehet bocsánatot kérni, vagy bocsánatot kapni. Tesszük ezt most a te jelenlétedben, és neked kimondva, és hisszük, hogy így a lelkünkben gyógyulhat ez a seb is. Kérünk a városunkért, a környezetünkért, lakóközösségekért, szomszédokért, azért a sok emberért, aki a városban él. Hozd meg békélést. Kérünk az országunkért, a nemzetünkért, a sok szembenállásért, ami van a közéletben és mindenfelé. Hozd meg békélést. Bizalmat. Urunk, és könyörgünk az egyházunkért ugyanígy, és a világért. Teremtő Szentlélek, teremts újat, és hozz életet. Hallgass meg, Urunk, Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.